Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Everybody gather round, I got something important to say. We got a whole lot to be grateful for on this right beautiful day. Oh Lord, on this right beautiful day. Yeah. Clap your hands, brothers.
Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorában. Ezen az alkalmon az ébresztő gondolat azzal a témával foglalkozik, aminek ilyen címet lehetne adni: kilátni saját életünkből. Ezt követően egy kis életmódváltás.
Az életmódváltás szóról a legtöbb embernek az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás bevezetése jut eszébe, de manapság már ennek a szónak a jelentése bővülőben van. Az is életmódváltásnak számít, ha valaki otthagyja a városi létet, és elköltözik egy tanyára vagy faluba. Az ismert civilizációs betegségek, magas vérnyomás, koszorúér, szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáért kb. 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint életmódbeli tényezők a felelősek.
Majd az ökumenikus imahét tematikájáról hallhatunk.
Tulajdonképpen mi is megpróbáljuk követni majd az indonéz testvérek kérdését, hogy két kis kartonlap lesz, amit kapunk, az egyiket megtartjuk, a másikat pedig tulajdonképpen beadjuk a közösbe, és egy kis kartonlapra mindenki rá fogja majd írni az istentisztelet elején azt az egy szót, amiért szeretne imádkozni, vagy azt az egy mondatot. És utána ezt az istentisztelet keretében összegyűjtjük, az úr asztalára helyezzük, majd pedig az istentisztelet végén, az ajtóban, amikor megyünk ki a templom ajtóban, kiosztásra kerülnek, mindenki húz egyet majd, és más-más testvérünk kéréséért fog imádkozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy érdekes momentuma lesz majd az istentiszteletnek, amikor kimenve a templomból kapunk egy szót vagy egy mondatot, és azért fogunk imádkozni.
Aztán megszólal egy olimpikon.
Mikor rágondolok, akkor azt mondom, hogy igen, ez fantasztikus, mert hogy az elején nagyon nehezen indult, és tényleg nem tudták a tanítók és a tanárok, hogy mihez kezdjenek vele. Nyilván speciális eljárásokkal kell tanítani ezeket a gyerekeket, és el kell ismerni, hogy képesek, de csak akkor, hogyha úgy tanítjuk őket, ahogy ők képesek felfogni a tananyagot.
Hallgassanak minket most is.
Beautiful things that shine around us on this wonderful day. Oh Lord, that shine around us on this wonderful day. Uh-huh. Come on, brothers and sisters, let me see your smile spreading from ear to ear. You know as well as me, there's been a whole lot of crying and complaining about the way we live. Don't you think it's about time for a change? Don't you think we ought to try a little more of this loving, living, living, giving, singing out of praise in the Lord, giving thanks for all the great, beautiful things that shine around us on this wonderful day. Oh Lord, that shine around us on this wonderful day.
Olvassák a Harangszó gyülekezeti lapot. Ez megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap világhálós kiadása a Harangszó gyülekezeti lap Facebook oldalán követhető.
ébresztő gondolat.
Mert az az ember, aki belebonyolódik a saját életébe, ő tulajdonképpen ebből a sajátos énközpontuságból adódóan, hogy nem lát túl saját magán se, mint hogy a másik emberen se lát semmi többet. Mi lesz ennek a következménye? Az, hogy az a belső hang, ami ilyenkor elkezd diktálni, azt mondja, az énközpontuság és az abból adódó dolgok, na azok a normálisak. Az normális. Az a természetes. Az az egészséges. Az a magától értetődő. Azt az megföllebbezhetetlen, kikezdhetetlen, megkérdőjelezhetetlen, hogy nyilvánvalóan így kell élni. És ezért 30, 40, 50, 60 éves emberek nem látnak ki a saját életükből. És belül úgy érzékelik, hogy a saját érdekeik és szükségleteik, és mindazok a vágyak és késztetések, amik bennük vannak, ez maga a normalitás világa. Ez racionális, logikus, természetes, és ez alapján kell élni. Tulajdonképpen ez egy rettentő beszűkültséghez vezet. És amikor valaki ebben a világban él, lehet, hogy éppen a sebei vannak a középpontban, lehet, hogy éppen valamiféle önmagának a megvalósítása, akkor egy nagyon-nagyon szűkös világban él. Miközben azt mondja, ez a racionális, a logikus, a természetes, a normális, a magától értetődő, mindenki így csinálja. Ez megkérdőjelezhetetlen. Csak egy párhuzamot szeretnék idehozni, ami újból és újból eszembe jut, hogy amikor én még diák voltam, akkor ugyanezzel a hatalmas meggyőződéssel, magától értetődőséggel és megkérdőjelezhetetlen normalitással tanítottak meg engem is arra, hogy az emberi természet alapvető motívuma a harc mások ellen. Hogy a lét egy örökös harc és küzdelem másokkal, és végül is mégiscsak az erősebb győz, és hogy ez a természet rendje. Nagyon örülök annak, hogy ezt kinőttem. És hogy ez nyilván nem valami hatalmas egyéni teljesítmény a részemről, hanem hogy egyszerűen a tudomány is régen túl van azon, hogy azt gondoljuk, hogy ez az egyetlen természetes, normális és magától értetődő, hogy végül is az élet semmi másból nem áll, mint a saját érdekeink képviseletéről és a küzdelemről, és végül is az erősebb győz. Ha valaki még mindig így látja a világot, akkor a világból szinte semmit nem lát. A saját félelmeinek a ködében él akkor, és a saját téveszméivel hadakozik. De nagy dolog tudnunk azt, amiről hónapokkal ezelőtt is beszéltem, nem akarok ebben most jobban belemenni, hogy mi mindannyian arra vagyunk kitalálva, hogy együtt legyünk, hogy együtt érezzünk, hogy együtt működjünk, és egymásnak kölcsönösen segítsünk, hogy ez az, ami mozgatja az emberi természetet. És amikor akadályba ütközik az, hogy jó legyen együtt lenni, akkor jön a harc és az agresszió. Amikor nem találjuk az utat az együttérzéshez, akkor kezdjük el bántani egymást. Amikor nem tudunk együttműködni, akkor megzavarodunk, és akkor gondoljuk azt, hogy nem marad már más hátra, mint hogy harc a másikkal. Az már valamiképpen az emberi természetnek a kudarcából fakad. És ezért aztán most a következő gondolat így szól, hogy és igen, így jutunk el oda, hogy amikor abban az énközpontú világban jól berendezkedtünk, ahol nem látjuk magunkban a többet, és nem látunk magunkon túl, és a másikban sem látunk semmi többet, csak esetleg valakit, akivel küzdeni kell az erőforrásokért, mint ahogyan egyébként a kapcsolatokban is ezt tesszük. Minél inkább énközpontúvá válunk, annál inkább a kapcsolat mozgatórugója az lesz, hogy a kapcsolaton belül a férj és a feleség küzdenek az erőforrásokért. Ki kap többet, kinek van több szabad ideje, kinek lesz több pénze, kinek a kívánsága teljesül, kinek lesz több tere, ki hozhat döntéseket, és a többi. Küzdelem az erőforrásokért, nem pedig annak a megosztásáról van ilyenkor szó.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád, mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
megfáradtató, megkönnyíti Jézus nehéz terhetet.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád,
mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád,
mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jöjjetek hozzá, kik szomjazzátok őt, bensejéből élő víz forrása fakad.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád,
mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád,
mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jöjjetek hozzá, ti alázatosok, nektek akarja adni dicső országát.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád,
mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád,
mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád,
mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő.
Jézus vár te rád, lelkét küldi hozzád,
mert közel jön ő, irgalmas üdvözítő. Irgalmas üdvözítő. Irgalmas üdvözítő. Irgalmas üdvözítő. Irgalmas üdvözítő.
Hit és gyógyítás.
Az életmódváltás terve jól hangzik, ám ha az embernek már mögé is kellene pakolnia valamit, az már nem megy túl egyszerűen. Mit is jelent az életmódváltás? Az életmódváltás szóról a legtöbb embernek az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás bevezetése jut eszébe, de manapság már ennek a szónak a jelentése bővülőben van. Az is életmódváltásnak számít, ha valaki otthagyja a városi létet, és elköltözik egy tanyára vagy faluba. Az ismert civilizációs betegségek, magas vérnyomás, koszorúér, szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáért kb. 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint életmódbeli tényezők a felelősek. Az interneten böngészve könnyen belefuthatunk a 21 napos vagy 30 napos program elnevezésekbe, ezek azért jók, mert általában működnek. Az emberi agynak ugyanis van egy olyan sajátossága, amely segítségünkre siet, ha életmódváltásra készülünk, bármi szokássá válhat ugyanis 21 nap alatt. Ha például elhatározzuk, hogy naponta másfél liter vizet megiszunk, 21 napig oda kell figyelnünk, hogy teljesítsük a feladatot. 21 nap alatt azonban ez a tevékenység beépül a szokásrendszerek közé, és utána már nem kell feszülten figyelni a vízivásra, hiszen rutinná válik. Melyek lehetnek az egészséges életmód alapjai? Egészséges táplálkozás, testmozgás, megfelelő folyadékfogyasztás, családfánk ellenőrzése. Ha van olyan közeli családtagunk, aki valamilyen szív- jelrendszeri betegségben szenved, akkor érdemes nekünk is sokkal jobban figyelni magunkra, hiszen mi is hajlamosak lehetünk rá. Pihenés, alvás, káros szenvedélyek kerülése, kikapcsolódás, sokszor azonban nem sikerül az életmódváltás. Mi lehet ekkor a baj? Szilágyi Judit, klinikai és mentálhigiéniai pszichológus, család- és párkonzulens azt mondja, hogy az életmódváltásnak lehetnek veszélyei is. Többnyire az a baj, hogy hirtelen felindulásból mondjuk ki, de ebben van valami harag, indulat, elkeseredettség, valami erős érzelem. Ráadásul sokszor ezek az életmódváltásra vonatkozó kijelentések valójában hangos gondolkodások, de nem valódi ígéretek. Nem válaszoljuk meg a motiváció kérdését, én akarom? A férjem, feleségem, szülőm, gyermekem akarja? Miért akarom ezt? Mit fogunk ezzel elérni? Kire, milyen hatással lesz a döntésem? Miután a mondat már elhangzott, akár csak a fejemben is, azért, hogy önmagamhoz hű legyek, elkezdek lépéseket tenni a megvalósítás irányába, de ezek nem előre megtervezettek, hanem adhok jellegűek. Elsőjétől nem iszom. Meddig? Hogyan? A másik gond ezzel függ össze, többnyire azt fogadjuk meg, hogy mit nem fogok csinálni, ahelyett, hogy azt mondanám, mit fogok csinálni. Nem fogok dohányozni. De hogyan nem fogok dohányozni? Mit fogok csinálni helyette? Mit fogok tenni, ha jön a sóvárgás? A harmadik lehetőség, hogy elvont fogalomként határozom meg, és hiányzik hozzá a konkrét lépések leírása. Például jobb férj, feleség, gyerek leszek, de mitől leszek az? Hogyan fogom ezt megtenni? Milyen hatással lesz ez rám és a többiekre? A negyedik típus hiba, hogy távoli, kevésbé konkrét célt határozok el. Például le fogok fogyni. De mikorra? Mennyi a célsúly? Hetente hány kiló? Mit teszek, ha jön a sóvárgás, a fáradtság? Ezekre nincs előre válaszom. Tehát azért marad abba az életmódváltás, mert nincs jól felépítve az egész. Sokan idegenkednek leírni, írásban megtervezni hetekre előre, mit, mikor, hogyan fognak csinálni, pedig ez a legelső lépés, amit a terápiás munka során is megteszünk az életmódváltásban.
Hogyha bölcsebben élnék, talán nem folyna ki mindent a kezemből. És ha bölcsebben élnék, talán láthatnád, nem vagyok egyedül. De ha bölcs szeretnék lenni, még kellene érte tenni, bőjben és imában mélyebbnek lenni. De ha bölcs szeretnék lenni, kell egy mély levegőt venni, és szaladni Krisztusért, nem elfeledni.
György Antónia vagyok, és személyedzéssel, illetve csoportos edzésekkel foglalkozom, ugyanakkor én étrendtanácsokkal is el szoktam látni a vendégeimet.
Akkor egy kicsit merüljünk bele ezekbe a részletekbe. Milyen edzéseket tartasz?
Igyekszünk olyan programot összeállítani a csoportos edzések terén, hogy mindenki megtalálja a saját magához valót. Így van Pilates, ami ugye nyújtó, meg stretching mozdulatokkal van tele. Aztán vannak ennél gyorsabb dinamikájú edzések is, mint például a Strong by Zumba, vagy a Hot Iron, ami egy súlyzórudas edzés. Van Zumba, ami ugye egy táncos fitness, illetve tartunk köredzéseket, medicínlabdás edzést, van olyan, hogy Fat Burn, van olyan, hogy Step Toning, Max Cardio, úgyhogy van egy csomó fajta, amiből lehet választani.
És emellett étrend tanácsokat is adsz?
Így van, mivel hogy az is hozzátartozik egy kiegyensúlyozott élethez, tehát a mozgás, az étrend, hogy legyen egy letisztult formája annak, illetve hát a társadalmi kapcsolatok, meg azt, hogy próbáld lelkileg is frissen tartani magad, azért ez mind nagyon fontos egy kiegyensúlyozott élethez.
Hogyha valaki életmódot szeretne váltani, sokan abba a tévedésbe esnek, hogy azt hiszik, hogy az életmódváltás akkor az egy szigorú diétáról szól. Sokan nem is gondolnak arra, hogy sportolni is kellene mellette, vagy más egyéb tevékenységeket, szellemi tevékenységeket végezni. Tehát ez az életmódváltás nem csak a diétáról szól. Egy kicsit tisztázzuk le ennek a fogalmát, hogy mi is pontosan ez az életmódváltás.
Igen, azt nagyon jól mondtad, hogy mindenki azt hiszi, hogy most egy nagyon nagy dologról van szó, és egyik napról a másikra most megváltozik az élete, és le kell mondjon olyan dolgokról, amiket eddig csinált, vagy szeretett, de szerintem nincs szó erről egyáltalán, mert apró lépésekre kell ezt bontani, mondjuk, hogy az étrendben is apró változtatásokkal kezdjük, és akkor már is több kedved van hozzá. Mondjuk, hogyha nagyon szereted a cukros dolgokat, mert ugye az általában probléma mindenkinek, édes szájúak vagyunk, akkor mondjuk csökkentjük az adagot, amit beszoktunk vinni, vagy naponta, vagy hetente ki, hogy szokott ugye étkezni, vagy hogyha nagyon szeretjük ezeket a péksüteményeket, akkor azt is próbáljuk csökkenteni. Aztán lehet menni tovább, hogy kitiltjuk a nagyon olajos nasikat, mint a chipsek, ilyen snackek, vagy nem sütünk szalmakrumplit zsírban, egy csomó fajta főzés típus van, ahogyan ezt meg lehet csinálni. Vannak ilyen pároló edények, kosarak, lehet tepsiben olyan krumplit csinálni, hogy olyan lesz, mint a szalmakrumpli. És szerintem így kell kezdeni. Aztán beépítjük a mozgást is, az az adrenalin, amit érzel közben és utána, szerintem elég meggyőző és motiváló tud lenni, hogy ezt is lassan megszokjuk. És aztán ez olyan lesz, mint a drog, egyre inkább szeretné járni, mozogni, és hogyha kihagysz egy hetet, akkor már hiányzik. Tehát ezt mind fontosnak tartom. Aztán a társadalmi, a szocializálódás, ugye az is nagyon, nagyon fontos. Mi nagyon jól érezzük magunkat emberek között, hogyha vannak kapcsolataink, azokat kell ápolni. Manapság elég nehéz ez, mivel mindenki nagyon sokat dolgozik, inkább ugye telefonon csettelünk, meg használjuk ezeket a közösségi médiákat, de igyekezünk minél több személyes találkozást összehozni.
Nagyon sok cikk, tanulmány megjelent arról, hogy van egy bizonyos 21 napos életmódváltó program, hogyha lehet így nevezni, és én is megvásároltam most egy könyvet. Abban is arról van szó, hogy 21 nap alatt át lehet térni az egészséges életmód felé vezető útra, és onnantól kezdve már kevésbé fogjuk kívánni a cukros ételeket, a péksüteményeket, és egyre jobban rávezet arra, hogy sportoljunk. Neked mi a véleményed erről a 21 napról?
Igen, ezt én is olvastam, hogy ha valamit 21 napig gyakorolsz, akkor a végén már a szokásoddá válik. Hát szerintem ez azért eléggé egyénfüggő, de azért meg lehet próbálni. Mert hogyha csak felszínesen állunk ehhez a dologhoz, akkor nem fog működni, hanem úgy egy mélyebb elhatározásból kell szülessen az, hogy az a döntés, hogy akkor most megpróbálsz jobb irányba elindulni. Szerintem meg lehet próbálni, illetve érdemes, mert minden megszokás kérdése. Ha megszokod, hogy nem eszel ezt vagy azt, akkor egy idő után már nem fogod kívánni. És az az igazság, hogy a cukornak, az édes íznek nincs semmi funkciója az emberi szervezetben. Az nekünk egyfajta stresszlevezetés, főleg nőknek, általában mi szoktunk, azt hiszem, ebben a nagysulási problémában szenvedni. De szerintem, hogyha nem egy kép motivál, mondjuk egy fitness modell, amit kiteszel az ágyat fölé, hanem tényleg te egy jobb életet akarsz, egy minőségi életet, akkor az biztos, hogy hosszú távon fog működni. Tehát igyekezzünk inkább mély belső okokat keresni ahhoz, hogy váltsunk életmódot, ne pedig azért, mert XY elvárja ezt tőlünk, hanem mi akarjunk jobbak lenni, mi akarjunk egy jobb életet.
Akkor vegyük előbb az étkezést, az életmódváltáshoz ez a legfontosabb. Szerintem, hogy az étkezésnél kezdjük el, nyilván a mozgás is nagyon-nagyon fontos, de abba a tévedésbe is eshetnek, hogy akkor most cukrot nem ehetjük, akkor milyen más alternatíva létezik helyette. Vagy olajtól, zsírtól hízunk, közben pedig pont, hogy az olajos magvak, azok meg segíthetnek abban, hogy kiegyensúlyozott legyen a táplálkozásunk. Tehát egy-két ötletet, tippet, hogyha meg tudnál osztani, hogy milyen alternatívákat választhatunk, például a cukrok vagy a péksütemények a liszt helyett.
Igen, például, hogyha sütsz magadnak te, amúgy is alapelvként én azt javaslom, hogy próbáljunk mi főzni, és ne a városban ebédelni, vacsorázni, hanem próbáljuk meg mi elkészíteni, és mi megvásárolni a hozzávalókat. Manapság már mindent meg lehet kapni az üzletekben, teljes kiölésű lisztek, meg mindenfajta széndát csökkentett lisztek is, akár bioüzletekben, és hogyha minőségibb hozzávalókat vásárolunk, akkor mi is tudunk készíteni péksüteményeket, vagy süteményeket, amik csökkentik az édesség iránti vágyunkat. Mert például, hogyha csinálsz egy muffint, egy csokis muffint, amiben kakaót teszel, banánt mondjuk, a banán már annyira megédesíti, hogy nem is kell semmilyen cukor hozzá. De léteznek természetes édesítőszerek, amik elméletileg nem emelik meg a vércukorszintet, ilyen a stevia, vagy a nyírfacukor, a szilét, ugye? Tehát vannak mindenképpen ilyen más alternatívák.
A mézzel mi a helyzet?
A mézzel? A mézben vannak nagyon, nagyon jó aminosavak, tápanyagok, vitaminok, de ugyanúgy megemeli a vércukorszintet, sőt, nagyon magas a vércukorszintemelő hatása.
Erre azt mondják, hogy nézzük meg Mici Maszkót, és akkor megtudjuk, hogy mi a helyzet a mézzel. Tehát a mindent módjával gondolom. Tehát,
hogy... Igen, a mézzel is így kell. Egyértelműen jobb választás, mint a cukor, mint a fehér cukor, vagy mint a barna cukor, de azt meg kell nézni, hogy mennyit használsz belőle. Kávéba tegyél mézet, most nem lesz semmi gond egy kis kávéskanál mézzel, vagy mondjuk kettővel, de szerintem a mérték az, ami itt számít, ne vigyük túlzásba.
4-5 étkezést javasolnak egy nap.
Pont ebben az évben kezdtem ezzel foglalkozni, és jött velem szembe elég sok tanulmány, ami azt mondja, hogy nem kell feltétlenül 6-szor étkezni egy nap, hanem elég, hogyha mondjuk max 4-szer étkezel, és közötte nem nasizol. Ez azt jelenti, hogy jól be lehet állítani igazából az egész napi időpontot, ami az étkezést illeti, mert mondjuk reggelizel. Azzal sem kell feltétlenül sietni, mert hogyha mondjuk este 9-kor, attól függ, hogy ki mikor vacsorázik persze, de hogyha mondjuk később vacsorázol, a szénhidrát és fehérjeraktárok még tartanak reggelig, és hogyha mondjuk böjtölsz egy ilyen 10 órát vagy 8 órát, a szervezet tisztul az alatt, és nem lesz semmilyen gond, nem lesz leépülés. Úgyhogy mondjuk kezdjük egy reggelivel, ami 8-10 vagy 8-11 között ugye megvan, utána lesz egy ebéd, utána lesz mondjuk még egy késő délutáni étkezés, ami lehet mondjuk valamilyen olajos magvak formájában, vagy valamilyen teljeskirési keks, nasi, joghurt, ez az, és akkor lesz egy vacsora még. De ugye ez mindenkinél más, mert hogyha mondjuk nekem este 9-kor van az utolsó edzésem, akkor fejezem be, akkor utána illik enni, mondjuk, hogy feltöltsem az elhasznált raktárakat, ugye? De más, aki mondjuk hazaér 8-kor, vagy 7-kor a napi munka után, ő mondjuk vacsorázik már 8-kor, és akkor nem fog enni 11-kor elméletileg, hogyha jól vacsorázol, vagy ha egész nap jól leszel, akkor este 11-kor nincs értelme még valami magvat, vagy valami bármilyen nasit megenni. Tehát meg kell nézni ezt mindenkinek, hogy milyen a programja. De szerintem max 4-szer elég étkezni. Tehát, hogy nem kell 6-szor. Folyamatosan megemeled a vércukorszintedet, egész nap magasan tartod, hogyha annyit eszel.
Az is problémát jelent az életmódváltásnál, vagy egy-egy diétánál, hogy a reggelik azok kimerülnek a zapkásságban általában, és hamar megunják, pedig nagyon-nagyon variálhatóak a reggelik. Miket javasolnál még mellé, vagy hogyan egészíthetnék ki?
Igen, aki szereti a zappáját, az feldobhatja. Azt hiszem, ez egy olyan opció, hogy annyi fajta módja lehet, hogy elkészítjük. Egyik nap ehetjük fehérjeporral, másik nap ehetjük kakaóval, mazsolával, harmadik nap gyümölcsökkel, mandulával, banánnal. Tehát mondjuk ezt, illetve kókusztejjel elkészítve lehet ezt variálni. Másik nagyon jó reggeli, az például a tojás. Tojásnak a, mit tudom én, milyen változata, főtojás, tojásrántotta, tükörtojás, és emellé zöldségeket, mint például az édes burgonya és spenót. Így együtt ez a kombináció nagyon működik, vagy ugyanúgy édesburgonya, valamilyen tojás, és mondjuk mellé ehetsz kálkáposztát, ehetsz akármilyen más zöldséget, amit szeretsz, cseri paradicsomot, akár, tehát fel lehet dobni.
Ha jól értelmezem, a reggelikben az a fontos, hogy fehérjét együnk, szénhidrátot is, és valamilyen rostot fogyasszunk, ez a legfontosabb, hogy jól induljon a nap.
Meg zsírok.
És a zsírok, igen.
Igen, avokádó például.
Akkor még egy kicsit a vacsorára térjünk ki, mert sokan azt gondolják, hogy délután, 6 óra után már nem szabad enni, mert akkor rakódik igazán. Ez is egy tévhit lehet.
Igen, én ezzel nem értek egyet, közel sem. Szerintem a 8 óra elég ideális időpont a vacsorának, vagy az utolsó étkezésnek, hogyha még éhes vagy később, és mondjuk nem fekszel le 10-kor, hanem mondjuk éjfélkor, akkor még egy görög joghurtot bedobhatsz. De az a legjobb, hogyha beosztod, ahogy mondtam az előbb, és akkor nem fogsz elcsúszni, nem lesz az, hogy túl éhes leszel késő este 10-kor, még akkor is, hogyha 6-kor eszel. Ehhez 6-kor, hogyha neked az úgy megfelel, és nem vagy éhes 10-kor. De én kétlem azt, hogy valaki nem éhes 10-kor, hogyha csak 6-kor evett. Na most vacsorára azt javasolnám, hogy együnk valamilyen fehérjeforrást, ez lehet valamilyen csirke, pulyka, hal akár, és mellé párolt vagy friss zöldségek. Télen is vannak opcióink, mert vannak a gyökérzöldségek, amik nagyon egészségesek, brokkoli, karfiol. Én nagyon szeretem a baby spenótot, azt most már eszem mindenhez, vagy a rukkolát. Vagy ugye nagyon sok párolt zöldséget lehet készíteni, lehet csinálni káposztát, kelbimbót, az édesburgonya mehet akár vacsorára is. Tehát szerintem vannak opcióink.
Beszéljünk egy kicsit még a folyadékfogyasztásról. Mennyi javasolt egy nap? Illetve miből? Víz, gyümölcslé, zöldséglé?
Hát 2-2,5 liter víz az, ami, a tiszta víz, ami javasolt lenne nagy részt. Emellett a tea az abszolút mehet, azzal nincsen gond, de az a helyzet, hogy tehát a 2,5 liter víz az, amit a tiszta vizet jelenti. Emellett aztán extra plusz a tea.
Rendben, akkor térjünk át a testmozgásra, akik most szeretnének életmódot váltani, és nagyon-nagyon keveset mozogtak eddig, illetve ülő munkát végeznek. Mit javasolsz, hogy hogyan kezdjenek hozzá mozgáshoz?
Mondjuk heti 2 edzéssel, pár hétig, egy hónapig, és utána ezt lehet növelni. Van, aki nem szereti a kardio gyakorlatokat, van, aki szereti, van, aki az erősítő gyakorlatokat szereti súlyzókkal, van, aki a nyújtást, a pilateszt, a jóga stílusú edzésformát. Olyat kell választani, amihez kedved van. Ha pedig fogalmat sincs, hogy ezek hogy néznek ki, akkor még ki kell próbálni minél többet, hogy megtaláld azt, ami neked bejön. Mert tényleg manapság minden évben új fitness trendeket találnak ki, van, amiből választani, mindenki megtalálhatja, hogyha egy kicsit ki tud lépni a komfortzónájából.
Akkor összefoglalásként kérlek, mondd el, hogy mégis milyen úton kell haladjon az, aki életmódot szeretne váltani, mivel kezdje?
Először is a hozzáállást kell beállítani, ne akarjunk egyszerre mindent, apró lépéseként kezdjünk neki. Nézzünk utána, informálódjunk és kérjünk segítséget, ne kezdjünk csak úgy YouTube homemade videók alapján edzeni, mert ebből sok gerinc és derékfájdalom probléma alakulhat ki. próbáljunk minőségi tápanyagokat, táplálékokat vásárolni, és mi elkészíteni az ételeket, és amit még nagyon fontosnak találok, az, hogy aludjunk eleget. Még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy a környezetünk nem ezt csinálja, próbáljunk ebből kilépni, mert végérvényesen mindenkinek erre van szüksége.
Hogyha bölcsebben élnék, még a haláltól sem félnék, mert szeretnék. Hogyha bölcsebben élnék, akkor vinném a nyomorult keresztjét. De ha bölcs szeretnék lenni, kell az ígét keresni, és hirdetni tisztán, hogy tovább kell menni. De ha bölcs szeretnék lenni, kell a mindennapi megtérés, válságban, Krisztusban, váltsággal elni. Válságban, Krisztusban, váltsággal lelni. Krisztusban váltságra lelni. Válságban, Krisztusban váltságra lelni. Válságban, Krisztusban váltságra lelni. Válságban, Krisztusban váltságra lelni. Hogyha bölcsebben élnék, még a haláltól sem félnék, mert szeretnék. Hogyha bölcsebben élnék, akkor vinném a nyomorult keresztjét.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
A világot átfogó keresztény közösségi mozgalomhoz kapcsolódva idén is meghirdette az ökumenikus imahetet hazánkban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Január 20-ától 27-ig hívják közös imára, gondolkozásra, hitmétő alkalmakra a különböző keresztény felekezetek híveit. Az országos nyitó istentisztelet január 20-án vasárnap 18 órakor Budapesten lesz, majd a csatlakozó gyülekezetek a helyi szokásokhoz és lehetőségekhez igazodva szervezik meg saját programjaikat. Az ökumenikus imahit anyaga minden évben máshonnan érkezik, idén az indonézek állították össze, és egy különleges formában is erősítik az elköteleződést a keresztény értékek mellett. Olá Ilona interjújában hallhatnak a részletekről.
Újra lesz ökumenikus imahét, a részletekről a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkárát, Fischl Vilmost evangélikus lelkészt kérdezem, mikor és milyen mottóval, központi tematikával hirdették meg idén ezt a visszatérő alkalmat.
Az ökumenikus imahét minden évben január 3. vasárnapjával kezdődik, ez azt jelenti, hogy most 2019-ben január 20-ától 27-ig tart majd. Ugye ez vasárnaptól vasárnapig, tehát 8 napon keresztül lehetünk együtt imádságban, és közösen gondolkozhatunk arról, hogy a Krisztus hívők egysége milyen fontos. Én azt gondolom az Isten számára, és azt hiszem, hogy nekünk is. Az imahét központi igéje, amit ebben az esztendőben az indonéz keresztény testvérek adtak, helyeztek a szívünkre, az Mózes 5. könyvének 16. fejezetének 18-tól 20. verséig terjed, és az ige pedig így hangzik, amit kiemeltek, az igazságra, és csakis az igazságra törekedj. Ők ennyit emeltek ki, azonban ez az ige folytatódik, méghozzá egy nagyon érdekes módon törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened az Úr adott neked. Tehát egy kicsit el kell gondolkodnunk azon, ezen a héten, hogy miért is kell az igazságra törekedjünk, és mit is jelent az, hogy az Isten nekünk életet ad, milyen feladatokat ad mellé.
Ugye minden imahétnek van egy jellegzetes struktúrája, központi tematikája, és mindig más-mástól érkezik ez a központi gondolat. Ahogy mondja, idén az indonézek állították össze ezt a tematikát. Van-e valami jellegzetes formai elem is, amire ebben az évben hangsúlyt helyeznek erre a tematikára épülve?
Az indonéz keresztény testvéreink az imádságot, az egymásért való imádságot emelték ki. Így például az országos nyitó istentiszteleten, ami majd a Deák téri evangélikus templomban lesz, és a Szabó István püspök urazsinak lelkész elnöke fog majd prédikálni, valamint szembeszédet mond dr. Ezre Péter bíboros prímás, és az ökumenikus tanács tagegyházainak többi vezetője fog majd szolgálni az istentiszteleten. Itt tulajdonképpen mi is megpróbáljuk követni majd az indonéz testvérek kérdését, hogy két kis kartonlap lesz, amit kapunk, az egyiket megtartjuk, a másikat pedig tulajdonképpen beadjuk a közösbe, és egy kis kartonlapra mindenki rá fogja majd írni az istentisztelet elején azt az egy szót, amiért szeretne imádkozni, vagy azt az egy mondatot. És utána ezt az istentisztelet keretében összegyűjtjük, az úr asztalára helyezzük, majd pedig az istentisztelet végén, az ajtóban, amikor megyünk ki a templom ajtóban, kiosztásra kerülnek, mindenki húz egyet majd, és más-más testvérünk kéréséért fog imádkozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy érdekes momentuma lesz majd az istentiszteletnek, amikor kimenve a templomból kapunk egy szót vagy egy mondatot, és azért fogunk imádkozni. Én ebben is látok egy fontos elemet, hogy az imádság mennyire összetartja a keresztényeket. Indonéziában a lakosság 10%-a keresztény, de ez nem egy kicsi szám, ez 30 milliót jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ez is jelzi a számunkra, hogy az összetartás az mindennél fontosabb a keresztények között.
A közösség ereje egyébként is egy vezérfonal az ökumenikus imahétnek. Tehát az évről évre visszatérő, a különböző tematikák, igék, vezérgondolatok mellett ez egy visszatérő eleme az imahétnek. Pont arról szól, hogy ökumenikus szellemben együtt, közösen a keresztények mutassák meg az összetartozás erejét.
Igen, ugye a közösség ereje az azért fontos, a keresztény közösség ereje különösen, mert ma a keresztények egy oldalon állnak. Tehát már nem úgy gondolkodunk, mint régebben, hogy vannak a katolikusok meg a protestánsok, és adott esetben ellenségeskedés kell, hogy legyen közöttünk. Mi, keresztények, mára egy oldalon vagyunk. Kivel szemben? Az elvilágosodással szemben, a szekularizációval szemben. Mert nekünk, keresztény emberként, függetlenül attól, hogy katolikusok, református, evangélikus, baptisták, pünkösdiek, metodisták, anglikánok, ortodoxok vagyunk együtt, mi tulajdonképpen egy ügyért küzdünk. És ez bennünket össze kell, hogy fogjon, és össze is fog, mert az elvilágosodás, a szekularizáció az egy olyan hatalom velünk szemben, hogyha mi nem teszünk meg mindent a Krisztus ügyének a terjedéséhez keresztény emberként, akkor bizony azt az űrt, amit mi hagyunk, betölti majd az iszlám, a keleti vallások és az ezoteria. Tehát nekünk keresztény emberként össze kell fognunk, és erre hív minket a Krisztus hívők egységéért tartott ökumenikus imahét szerte a világban.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa maga is jó példa erre, hiszen önök is különböző felekezeteket fognak össze. Itt Magyarországon kik vannak, mely felekezetek vannak benne ebben az összefogásban? És ezen keresztül, ha van erről adatunk, hány embert, hány gyülekezetet tudnak elérni?
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 11 tagegyháza van. Ugye 1943. júliusában alakult meg az Ökumenikus Tanács, akkor a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház hozta létre, és aztán később csatlakoztak hozzá más felekezetek is, a baptista, pünkösdi, metodista, valamint az anglikán egyház, és 5 ortodox tagegyházunk van, román ortodox, bolgár ortodox, szerb ortodox, konstantinápolyi patriarkátus és moszkvai patriarkátus. Ez 11 tagegyházat jelent, és a Magyar Katolikus Egyház pedig megfigyelő, együttműködő tagja az ökumenikus tanácsnak. Azért megfigyelő és együttműködő tagja, mert a Erdő Péter bíboros úr elmondása szerint, miután a Vatikán és az Egyházak Világtanácsában, ami nemzetközi szintű megfigyelő együttműködő, ezért a Nemzeti Tanácsban is a Magyar Katolikus Egyház megfigyelő együttműködő szerepet tölt be. De összességében mindenben együtt tudunk működni, amiben szükséges a katolikus egyházzal, tehát csak annyi a különbség, hogy a bizottságokban nincsenek delegáltjai a 8 bizottságban, de oda is meghívjuk őket, amikor olyan jellegű téma van. Az ökumenikus tanács tagegyházainak gyülekezetei 1850, tehát a tagegyházakon keresztül 1850 gyülekezethez juttatjuk el a reformáció hónapjának az anyagát, a világimanapnak az anyagát, az ökumenikus imahétnek az anyagát, a teremtés hetének az anyagát. Tehát tulajdonképpen azok az ökumenikus programok, amiket szervezünk országosan a gyülekezetekbe, ezeket ebbe az 1850 gyülekezetbe, illetve ebbe benne vannak már az egyházi iskolák is, és a szeretett intézmények is, hiszen szeretnénk őket is információval ellátni.
Ez azt is jelenti, hogy az ökumenikus imahét programjaihoz, mozgalmához ezek a gyülekezetek egytől egyik csatlakoznak, vagy nagy is csatlakoznak? Tehát ilyen kiterjedt évről évre ez a program?
Azt látjuk a visszajelzések alapján, hogy egyre népszerűbb az ökumenikus imahét. Természetesen minden gyülekezet más szokás szerint tartja az ökumenikus imahetet. Ugye mi csak elindítjuk majd január 20-án, és aztán útjára indul országosan az ökumenikus imahét. Van olyan gyülekezet, amely tulajdonképpen elindítja az imahetet, és utána pedig esetleg két napot tart belőle, és van olyan gyülekezet, ahol minden nap tartják az imahét napjait, azzal a két igével, amit megjelöltek az indonéz testvérek, és természetesen van olyan is, ahol egyik nap katolikus templom, a másik nap református, harmadik evangélikus, negyedik baptista imaház, és van olyan is, amikor egyik évben csak az egyik felekezetnél vannak, a másik évben pedig csak a másik felekezetnél. Tehát tulajdonképpen teljesen mások a hagyományok egy-egy településen, de hogy van-e ökumenikus imahét azon a településen, az egészen egyszerűen az adott lelkésztől, lelkipásztortól, paptól függ.
Viszont a tapasztalataik szerint sokan becsatlakoznak ebbe, tehát valamilyen formában kisebb vagy nagyobb szeletet hasítva ebből mellé állnak ennek a kezdeményezésnek, ugye?
Abszolút, abszolút. Tehát nagyon kevés olyan gyülekezet van, ahol az ökumenikus imahetet nem tartják. Én el tudom képzelni, hogy van ilyen, de a létszámuk csekély. Mert mindenki fontosnak tartja, én azt gondolom, aki hívő, józan gondolkodású keresztény, hogyha egy településen egymás mellett lakik egy katolikus mellette, egy református mellette, egy baptista, vagy egy evangélikus, vagy egy pünkösdi adott esetben, akkor azok a testvérek tulajdonképpen szomszédok, összejárnak, együtt gondolkodnak, és persze vasárnap más irányba indulnak el templomba. De attól még szomszédok, attól még az Isten szent lelke munkálkodik bennük, és egy ilyen ima hét az egy nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy most akkor egy irányba induljanak el ezen a héten.
A tiszántúli református egyházkerületben, vagy úgy is fogalmazhatnék itt a mi székes városunkban, Debrecenben ez különösen is érdekes, hiszen három keresztény egyház püspöki székhelye, vagy egyházvezetői székhelye, ugye a Cívisváros, tehát itt az ökumenének még kiemeltebb szerepe van, itt aztán az ökumenikus imahétnek is különös hangsúlya van.
Igen, én azt gondolom, hogy Debrecen ilyen szempontból kiemelkedik, és én nagyon-nagyon fontosnak gondolom, hogy együtt tudjon lenni például a három püspök. Tehát, hogy mutatkozzon meg a görögkatolikus metropolita, mutatkozzon meg a római katolikus püspök, mutatkozzon meg a református püspök együtt, mert ez jó példa a híveknek. Tulajdonképpen ezzel a legfelsőbb szinten egy olyan példát mutatnak, együtt imádkozva, együtt elmondva a mi atyánkot, vagy egy-egy imádságot elmondanak, ami én azt gondolom, hogy kiemelt figyelemmel van a hívek irányába, és nekünk arra törekednünk kell, hogy a híveknek milyen példát mutatunk. Egyébként az ökumenikus imahétnek a országos nyitó istentiszteletének a vasárnapja, tehát január 20-a a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján üldözött keresztjékkel való imádkozás vasárnapja is. Tehát ezen a vasárnapon, január 20-án minden szószékről, illetve az úrasztalától az imádságokban gondolnak majd ökumenikusan, országosan az üldözött keresztény testvéreinkre is. Tehát ilyen szempontból fontos ez a vasárnap, mert ezt mi itt Magyarországon az üldözött keresztények vasárnapjával is tettük, az imahét nyitó istentiszteletének a vasárnapját.
Az eszmélység, a szellemiség területéről most még egy kicsit fordítsuk át a beszédet a gyakorlati tudnivalókra. A Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa tehát meghirdette ezt az ökumenikus imahetet. A gyakorlatban is nyújt segítséget, tehát elérhetővé teszik ugye azokat az anyagokat, háttérinformációkat, az indonéz testvérek kiválasztott igéit, amikkel egy-egy gyülekezet helyben rá tud erre csatlakozni.
Igen, ez úgy történik, hogy valamikor 2018-ban megkaptuk az ökumenikus imahét füzetét az Egyházak Világtanácsától, ezt mi lefordítottuk magyarra, és kiadtuk füzet formájában. Tehát van az ökumenikus imahétnek egy füzete. Ez a füzet ez letölthető a mail.hu honlapon is, rögtön a kezdő oldalon, és ezt a füzetet megkapták a katolikus plébánosok, és megkapták a református lelkipásztorok, a reumus lelkészek, és a tagegyházaink többi gyülekezetének lelkipásztorai is. Tehát ez elméletileg elvileg minden lelkészi hivatalban, minden plébánián ott van ez az imeheti füzet, de az Ökumenikus Tanács honlapjára mail.hu-ról ez letölthető. A korábbi évektől eltérően nem 4 igét adtak a indonész testvérek minden napra, hanem csak 2 igét kapunk egy-egy napra. Általában egy ószövetségi és egy újszövetségi igaz, amit kapunk, és ezzel a 2 igével kell tulajdonképpen rendelkeznünk, és ezeket az igéket használhatjuk akkor, amikor egy-egy napra készülünk az ökumenikus ima héten. És lesz egy liturgia is, amit mi használunk majd a nyitó istentiszteleten, az is felkerül a honlapra.
Fischl Vilmos evangélikus lelkészt, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkárát hallották az ökumenikus imahétről.
Határtalan, a Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsora.
A továbbiakban Rádúj Zörgő Éva olimpikon logopédus, iskolapszichológussal beszélgettünk hobbiról, sportról és hivatásról. A riporter Prúzsa Illa Zsuzsanna.
Miben rejlik a logopédia varázsa ön számára, illetve melyik a legnagyobb, legmeghatározóbb sikerélménye ezen a területen?
Igazándiból én orvosira készültem, a sport miatt viszont egy másféle gyógyítást kellett választanom, tudnék orvosit nem lehetett volna a sok edzőtábor mellett elvégezni, így a pszichológia mellett döntöttem, és akkor tájt, amikor én elvégeztem a pszichológiát, betiltották a pszichológiát itt ugye a Ceausescu rendszerben, és átképeztek minket gyógypedagógussá is, illetve hogy logopédusként is választhattam helyet. Annak idején úgy volt, hogy lehetett választani. Voltak ilyen állások, és akkor lehetett választani, mivel elég jó volt a médiám, elsőnek választottam, és gyalukban, a kisegítő iskolában kaptam logopédusi állást. Ott szerettem meg végül is a logopédiát. Az egy picit más jellegű, mert fogyatékkal élő gyermekekkel kellett foglalkoznom, de onnan aztán ez egy dobbantó volt, onnan egy másik logopédusi állásra kerültem, és akkor nagyon megszerettem ezt a szakmát. Tudnélik, folyamatos visszajelzést kap az ember. Nagyon konkrét dolgokat kell végeznünk, és nagyon-nagyon sok gyereknél gond van a tiszta beszéddel, nagyon sok gyereknél, egyre többnél most a digitális érában az a probléma, hogy nehezen indul be a beszéd. Tehát megkésett beszédfejlődésűek, és hát ez gondot jelent. Ugye a szülőknek, az óvónőknek, a közösségnek, és akkor ebben nagyon sokat segíthet a logopédus. Viszont az, amire a legszívesebben emlékszem, és a legnagyobb sikerként könyvelem el magamban, az a diszlexiásokkal való foglalkozás volt, és pedig olyan esetekkel sikereket elérni, akikről lemondtak már a tanítók és a tanárok, és mivel a diszlexiások valójában nagyon értelmesen, tehát nem az értelmi képességeikkel van baj, hanem nyelvi feldolgozó rendszerrel, tehát a verbális információk észlelésével, feldolgozásával van gondjuk, akkor ezen nagyon jól lehet segíteni gyógypedagógusi, logopédusi eszközökkel, és hát nyilván a logopédusi segítséggel azt értük el, nem csak, hogy leérettségizett, hanem az egyetemen is kitűnően végzett, és le is doktorált angol nyelven. Úgyhogy mikor rágondolok, akkor azt mondom, hogy igen, ez fantasztikus, mert hogy az elején nagyon nehezen indult, és tényleg nem tudták a tanítók és a tanárok, hogy mihez kezdjenek vele. Nyilván speciális eljárásokkal kell tanítani ezeket a gyerekeket, és el kell ismerni, hogy képesek, de csak akkor, hogyha úgy tanítjuk őket, ahogy ők képesek felfogni a tananyagot.
Kapcsolódik-e eseményhez, vagy akár személyhez a pszichológia iránti érdeklődése?
Hát, mint mondtam, én igazából orvosira szerettem volna menni, de ha nem a testet gyógyíthatom, akkor arra gondoltam, hogy a pszichét, tehát lelki támaszt tudok nyújtani ilyen módon, és nyilván a családból is kaptam ilyen irányú információt, hát apukám az egyetemen tanított és pszichológus volt, úgyhogy kicsi koromtól fogva ebben nőttem bele, tehát ezt hallottam magam körül, ezt tapasztaltam, és nagyon-nagyon sok kísérletről számolt be apukám itthon, mesélte nekünk, hogy milyen következtetésekre jutottak, milyen kísérleteket végeztek, miket olvasott, milyen érdekességek vannak ezen a téren, és hát akarva, akaratlanul ezek belém ivódtak, és nyilván, hogyha nem mehettem orvosira, akkor a pszichológiát választottam.
Mondhatjuk azt, hogy a versenyek valamilyen szinten hozzásegítettek a logopédiában való fejlődésben.
Igazából a sport az mindenkinek a személyiség fejlődéséhez hozzájárul. Tehát azt tanulja meg a sport által az ember, hogy vannak akadályok, meg kell dolgozni, és ezeket az akadályokat le lehet küzdeni. Valójában az életben is ezzel találkozunk, igaz? Mert nem csupa rózsaszín eseményekből áll az életünk, és azt tanuljuk meg, hogy igen, ha megdolgozunk, ha bízunk, hogyha vannak céljaink, amelyeket el kell érnünk, akkor bizony akkor is elérhetjük, hogyha akadályok állnak az útunkba, de hát kemény munka árán.
Gerelyhajítás miért pont ez a sportág, és mit jelent ön számára?
Tornával kezdtem annak idején az iskolában, csak hát túl megnőttem, és ugye a szertornában nem nagyon előnyös, hogyha valaki túl magas, tudnélik lelógott a lábam a gerendáról, meg a felemás korlátról, úgyhogy mivel elég jó dobókészségem volt, a kézilabdára tértem át az iskolában, de hát ott meg az lett, hogy olyan erősen dobtam a kapura, hogy az ellenfélnek a kapusa mindig kiállt a kapuból, és nem merte felvállalni a védést. Tudnélik, az egyik ilyen kapuslánynak betörtem a fejét, akaratlanul olyan erősen dobtam a labdát, hogy neki ment a fejének, a feje meg neki ütődött a kapufélfának, és betörött. Úgyhogy az igazság az, hogy a csapatsportot talán nem szerettem annyira, mert hogy másoktól is fügtem, és én úgy gondoltam, hogy amiért én megdolgozom, azt mások ne rontsák le, és mivel ugye ilyen jó dobókészségem volt, hát az atlétika terén, főleg a métalabda dobásban tűntem ki, nagyon hamar országos rekordot dobtam, és hát látták, hogy ez lesz a jövőm, és ebben vagyok tehetséges. Úgyhogy az edzőm akkor a kezembe adta a gerelyt, az első versenyen már egy akkorát dobtam a gerellyel, hogy megnyertem azt a versenyt, amire elvittek, és akkor elkezdtem rá edzeni, és így aztán eljutottam a 3 olimpiára, mind a 3 olimpián döntős voltam.
Esetleg volt egy apró rituálé is a versenyek előtt, vagy hogyan kell elképzelni ezt a felkészülést?
Hát nyilván vannak ilyen apró kis babonák, hogy bizonyos zokniban kell versenyezni, ugye, amiben sikereket ért el az ember, vagy bizonyos számos trikót kell felvenni, vagy bizonyos bemelegítő mozdulatokat kell elvégezni, és akkor az ember úgy nagyon ragaszkodik hozzá, hogy ha ezt nem végzem el, akkor nem leszek sikeres. De hát ezt gondolom, hogy mindenkinél előfordul, mindenféle területen. A sportolóknál egy picikét keményebben megnyilvánul, mert hogy ott ugye a siker az egy döntő tényező, tehát mindenki arra hajt, hogy sikert érjen el, hogy megnyerje a versenyt. És akkor ilyen kis szorongások kapcsolódnak ehhez hozzá, és a szorongásokat viszont ezekkel a pici rituálokkal tudja az ember valahogy oldani.
Úgy tudom, hogy az iskola éretlenséggel is foglalkozott egyik szakdolgozatában. Mit fed ez a fogalom, illetve mit kell tudni róla?
Igen, a fokozati egyes dolgozatom szólt az iskola érettség, illetve éretlenségről. Arról van szó, hogy a gyerekek nem egyforma ritmusban érnek be. Tehát az idegrendszerük különböző ritmusú, ennek az érési folyamata, és vannak olyan gyerekek, akiknél egy picikét lassabban érnek be azok a funkciók, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az iskolában megállja a helyét. Na most nem konkrétan csak a kognitív megismerő folyamatokra gondolok, hanem például a motorikus funkciókra. Például van olyan gyerek, akinél a finomotorika nem alakult még ki olyan szinten, hogy például az írás folyamatát könnyedén el tudja sajátítani, és akkor ők lemaradnak. Tehát, hogy nehezen, görcsösen fogják a ceruzát, nyomják a ceruzát, vagy a nyomaték túl gyenge, akkor nem látszanak a vonalak, akkor ezért szidást kapnak, ha megszidják őket, akkor újra kell ezeket a mozdulatokat elvégezni, akkor ez nagyon nehéz számukra, akkor a kudarcélményhez társul. Tehát semmiképpen nem jó, hogyha egy gyerek éretlenül kerül iskolába. De nem csak erről van szó, ezekről a motorikus funkciókról, meg a megismerő funkciókról, hanem főleg az érzelmi, akarati és figyelmi funkciókról. Tehát a mai gyerekek ugye nagyon sok információhoz jutnak, interneten keresztül, meg okostelefonokon, mindenen keresztül, tehát nagyon sok mindent tudnak már, de nem az a döntő, hogy mennyit tudnak, hanem az, hogy tudnak-e magukon uralkodni olyan értelemben, hogy végigüljék az órákat, hogy oda tudjanak figyelni, hogy egy nagy közösségben, ahol 25-ön, 30-an vannak egy osztályban, ha nem rájuk figyel a tanítónéni, akkor tudnak-e feladatokat végezni. Tehát, hogy főleg ez az érzelmi, akarati, önszabályozó funkció az, ami nagyon-nagyon sok gyereknél még nem eléggé kialakult. És ilyenkor mi azt ajánljuk, hogy ha lehet, akkor halasszák el még egy évvel a beiskolázást.
Az előző percekben Rádúj Zörgő Iva olimpikon logopédus iskolapszichológussal beszélgettünk.
Lelkünk csendessége.
Istenünk igéje Dániel könyvének 3. fejezetében így olvashatjuk a 14. verstől kezdődően. Nabukadnezár ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésák és Abednego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda is mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrák, Mésák és Abednego úgy válaszolt a királynak: Ó, Nabukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódulunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ez az igen szakasz jutott eszembe. Most voltunk néhány napja a gyerekekkel egy kis szabadságon, így karácsony előtt, és a két fiam gombfocizott, és az egyik, a kisebbik, eltürelmetlenült, mert vesztésre állt. És az történt, hogy vita alakult ki a két fiú között, és állította a kisebbik, hogy így és így szabályos. De mondta neki a nagyobb, hogy most a saját javadra akarod eldönteni a meccset, úgyhogy legyen inkább ez a helyzet szabályos. És én csak egy pillanatra oda néztem, rám nézett a kicsi, és szabályosan folyt tovább a meccs, és egy hihetetlen bravúrral egy mandiner gólt lőtt a kicsi, a nagynak teljesen váratlanul. És akkor megkérdeztem tőle, hogy na, megéri szabályosan játszani? És akkor erre ezt mondta a nagy, aki Dániel egyébként: de anya, ha nem tenné is. És ezt az ige szakaszt hoztam most ide az életmódváltáshoz, mert azt gondolom, hogy az életmódváltásnak a kulcsa az, hogy meg tudjunk változni, a szabadság. Ez a szabadság, hogy eldönthetjük azt, hogy hogyan élünk, eldönthetjük azt, hogy ez miért éri meg, mérlegelhetünk, hogy ha így is így élünk, ennyi és ennyi időt töltünk mozgással, ennyi és ennyi időt töltünk azzal, hogy egészségesen étkezzünk, hogy azokkal töltsük az időt, akikkel valóban szeretünk lenni. Ezeket elhatározhatjuk magunkban, de a legeslegfontosabb a szabadság, hogy ne azért tegyünk valamit, mert azzal jót teszünk magunknak, hanem azért, mert szeretnénk. Azért érdekes ez az ige szakasz, és azért érdekes ez az idézet, még ha nem tenné is, ha nem is sikerült volna egy nagyon különleges mandiner gólt rúgni úgy, hogy szabályosan járunk el, még ha nem sikerült volna, ha nem is sikerrel koronázódott volna az a pillanat, hanem csak egyszerűen azzal koronázódott volna meg a pillanat, hogy most éppen azt tesszük, amit kell, ami jól esik, ahogyan kell tenni, és ha nem is sikeres, ha nem sikerül lefogyni, ha nem sikerül az, hogy az ember úgy ossza be az idejét, ahogyan eredetileg eltervezte, de valójában meg mégiscsak az van, hogy azokkal tölti az időt, akikkel szeretné, és úgy él, ahogy szeretne, csak önmagában azért jó élni, mert az élet jó, és a barátokkal jó lenni, és igazából kiderülhet a dolgokról, hogy az egészségesebb az valójában finomabb, meg jobb közérzettel jár, szóval, hogy azért csinálni mindent, mert úgy jó. És nem úgy elvileg jó, hanem gyakorlatban sokkal jobb, mert jobb a lelkemnek, meg jobb a testemnek. Na ez a szabadság, az igazi életmódváltás. Amikor az ember el tudja engedni az életmódváltásban a célokat, fel tudja adni a konkrét célt, és már azért teszi, amit tesz, mert jól érzi benne magát. És ez egy lelki folyamat. Az a fajta teljes függetlenség, amit így fogalmaz meg ez a három férfi a tüzes kemence szájában, hogy hát persze van valaki, aki meg tudna minket szabadítani, de ha nem tenné is, akkor is azt tesszük, amit szeretünk tenni. És akkor is azt az Istent szeretjük, akit szeretünk. Ha megszabadít, ha nem, mert hozzá ragaszkodunk, vele szeretünk lenni, akkor is úgy élünk, ahogy jó élni, ahogy igazán jó élni. És egyébként, ahogy igazán jó élni, az amúgy egészséges, és az kiegyensúlyozott, és az a harmonikus, mert az, aki megteremtett minket, a Teremtő Isten harmóniára és egészségre, testi, lelki békességre teremtett minket, és még azt a szabadságot is megadta, hogy választhatjuk ezt az életmódot. Amen.
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemsége, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendő, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény. Nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor Gitel Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó Gitel Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Sem fejedelemsége, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendő, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény. Nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Harangszó Rádió.